ismerős arcokat. A mai és a következő alkalommal apologetikáról fogunk beszélni. Ez hitvédelmet jelent, és majd szépen sorba ki fogjuk fejteni még bővebben ennek a szónak a jelentését. Nem véletlenül tartunk róla két alkalmat is. A hitünk védelmét, a hitünk megvédését, a kereszténység mellett történő érvelést, más világnézetekkel szembeni érvelést jelenti ez. Ez a szó. De szokásunkhoz híven szeretném egy áhítattal kezdeni, néhány bevezető gondolattal. Ez a kérdés lebegjen előttünk, miközben ezeket a bevezető gondolatokat mondom, hogy mit gondol rólunk a világ? Hogyan tekintenek ránk az emberek? Az áhítat alapigéje pedig a Máté 16:13-tól, Máté 16:13, 13. verstől a 18. versig. Máté 16, 13-tól a 18. versig olvasom az igét. De mielőtt felolvasnám, kezdjük egy imádsággal. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy újra folytatódhat a bibliaiskola, és itt lehetünk előtted. Köszönjük, hogy eddig is te tanítottál minket, és most sem várunk mást, most sem remélünk mást, mint azt, hogy te fogsz beleszólni az életünkbe, és te fogsz átformálni bennünket, miközben elkezdjük a gyakorlatba is átültetni mindazt, amit hallunk. Édesatyánk, arra kérünk, hogy szólj a szívünkhöz, beszélj a szívünkre, ne hagyd érintetlenül a szívünket se, miközben ennyi ismeretanyagot próbálunk megint átadni és átvenni. Úr Jézus Krisztus, kérünk, hogy légy velünk úgy, ahogy velünk voltál az eddigi évek során is. Áld meg, kérünk, a mai napunkat, add, hogy meggazdagodva távozhassunk, megváltozva, legalább a gondolatunkban, a gondolatainkban, az elménkben. Úr Jézus Krisztus, hadd éljük át a veled való közösség örömét, miközben a te igédet tanulmányozzuk. Kérünk, atyánk, hogy jöjj egészen közel, hiszen azt mondtad, hogy egészen közel vagy. Hadd tapasztaljuk, hadd éljük át a veled való közösségnek az örömét, a békességét, az izgalmát. Urunk, kérünk, szólj, és add, hogy mi meghallhassuk a te szavadat. Jézus Krisztusért. Amen. Tehát olvasom az igét Máté evangélium 16. fejezetéből a 13. verstől. Mikor pedig Jézus Cézárea Filippi környékére ért, megkérdezte az ő tanítványait. Engem, az ember fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig ezt mondták. Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a proféták közül. Erre azt mondta nekik, ti kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén ezt mondta, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És felelvén Jézus ezt mondta neki, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszent egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta a diadalmat. Na, szerintetek mit gondol rólunk a világ? Rólunk keresztényekről, a keresztény egyházról. És ahogy itt elnézem a társaságot, szerintem többen, döntő többségében református vagy protestáns felekezetekből vagyunk. Ugye, mit gondolnak rólunk az emberek? Biztos beszéltetek már barátokkal, családtagokkal, akik jártak közöttünk, akik eljöttek a gyülekezeti alkalmainkra, vagy bármilyen alkalomra, mit gondolnak róluk? Mi a benyomásuk a keresztényekről?
Ez mint 2000 év, egyeseknek valamiság, másoknak megmatálkozás, ma is áll.
De személyes találkozásokból lesz ült véleményeket.
Kérlek. Nekem most egy ilyen élményem volt, hogy nem egy hátként, hanem egy magán kapcsolatban volt egy ember, és azt mondta, hogy te olyan optimista voltál.
Optimista? Igen? Aha. Ez még egész pozitív.
Feltétlen vagyok, mert valójában az, hogy az Úrra bízott dolgokat nem feltétlenül jelent felelőtlenséget.
Felelőtlen.
Nekem azt is mondták, hogy nekem könnyű így.
Hogy neked könnyű így? Igen?
Én hiszek, és nekem minden oké, minden rendben. Irigylésre miért volna kiszartották.
Aki úgy gondolja, ez a lúzer sportja, mert a sikeres
annak... Lúzer sportja. Jó. Oké. Tessék?
Jó, az igaz.
Tök hülyék vagyunk, jó?
Gyerekek
is betegek.
Ezt rád mondták, Pali? Téged látok.
Ezek járnak szerintem.
És te valahogy kilogsz a sorból, nem? Konzervatívak. Jó, ezt hogy mondják, egy kicsit kevésbé finoman fogalmazva. Maradiak. Maradiak.
De nekem azt is mondják, hogy jó, hogy irigyel, mert aki valamiben tud hinni, annak könnyebb.
De jó neked, hogy tetszik.
Tök mindegy, hogy miben.
Csak valamiben, és látják rajtunk, hogy mi ennyire hiszünk valamiben. Igaz, hogy bolondság úgy, ahogy van ez az egész, de legalább hiszel benne. Tehát ő is irigyel.
Nagyon nagy elvárásokkal viseltetett velünk szemben. Tehát azt gondolják, hogy aki keresztény, az legyen tökéletes, és teljesen végtelen.
Hogy aki keresztény, ez legyen tökéletes, bűntelen.
És ráadásul a saját definíció szerint, tehát mindenkinek van valaki, szerinte hogyan kéne nekünk viselkedni, és utána számot keresztény létezett, nem így viselkedsz.
Nagyon magasra teszik a mércét.
De hogy és... a mércé, ez ténylegesen mi, ez még ráadásul változik is, nem arról van szó, hogy valami egységes, hanem szerintem.
Oké, akkor jó, még egy.
Szeretnék, nekem csak van olyan, aki olyan aranyosan beszélgetünk, amikor van rá alkalom, és úgy meg akar győzni arról, hogy jó, te neked is van egy ilyen világképed, de egyébként megint hibázik. És akkor ő azt meg akarja magyarázni, hogy az ott a baj, ezzel az egész teóriával ott megint.
Igen, ez már a beszélgetésekben jön ki. Igen, igen. És a hozzájuk való viszonyulásunkat illetően, tehát az egyházak a világhoz, az emberekhez való viszonyulását illetően, mit mondanak?
Hát nem sok jót.
Hát nem sok jót. Például. Sokkoljatok.
Kutyából nem lesz valóban. Szóval legyítenek sok jót.
Úgyse fog használni.
Mert
ők mit gondolnak? Igen, tehát milyen kép van bennük a hozzájuk való viszonyulásunkat illetően. Ugye? Na, ez már közel jár. Állandóan meg akarunk térni. Hú, még ez a jó, ha ezt gondolják. Ha ezt gondolják, hogy vannak olyanok, akik meg akarnak téríteni valakit is. Ebben a posztmodern világban, ahol mindenkinek megvan a maga igazsága, és azt gondol, amit akar. Ki vagy te, hogy rám akarod erőltetni a te igazságodat?
Ilyen egyháziskolába járó fiatal, tehát ilyen kamaszoktól nagyon gyakran hallom, hogy
képmutató, nagyon.
Képmutató, mert
ezt én is nagyon sokszor hallom. Igen.
Igen.
Igen. Ehhez társul aztán ugye az ítélkezés.
Mi van a Vatikánban, nézzétek?
Igen, sokszor egy lapon említenek bennünket.
Ugye
az összes más történelmi egyházzal, de hát ők is Krisztus nevében teszik, amit teszik, úgyhogy persze, hogy a világtól nem várhatjuk azt, hogy különbséget tegyen most református, evangélikus, szabad egyház, stb. Katolikus között. De ugye él bennük egy összkép, és én is a barátaimmal, ismerőseimmel való beszélgetésben hasonlókra jutottam, illetve hasonló kritikákat kaptam, hogy szeretettelenek vagyunk, ítélkezők, ugye, unalmasak. Ezt többször megkaptam. Képmutatók, ugye, örömtelenek, valaki egyszer így fogalmazott egészen, tessék?
Én pont a fordítottját kaptam, hogy mitől mutatok.
Az jó, hogy látszik valamelyikünkön, látszik ez az öröm, ez jó, de alapvetően én most arról tudok csak beszélni, amit az én barátom, az én ismerőseim mondtak el, miután eljöttek egy-egy ilyen alkalomra. Valaki egyszer így fogalmazott, hogy olyanok vagyunk, mint savanyú borkák dunszlos üvegben. És ezek a dolgok, ezek azért komolyan elgondolkodtattak engem, hogy tényleg, mit is gondol rólunk a világ? És Jézus pontosan ezt a kérdést kezdi el feszegetni, itt a felolvasott ige szakaszban, és elkezd arról beszélni Péternek és a tanítványainak, hogy milyennek kellene lennie Krisztus egyházának? Milyennek kellene lenni nekünk, akik az ő követői vagyunk, akik az ő egyházához tartozónak valljuk magunkat? Ott kezdődik a történet, hogy Jézus elviszi a tanítványait Cézárea Filippi környékére, ami itt van valahol fönt északon. Tehát mondhatnánk azt is, hogy Jézus missziói területén kívül, szigorúan vett missziói területén kívülre esik, és Izrael határai felé, északi határainál fekszik ez a város. Jézus tehát azt csinálja, tanítványa ő, hogy fogja őket, és kiveszi őket a misszióból egy pillanatra. Azért, hogy egy nagyon fontos dolgot tisztázom velük, és elkezdi kérdezni őket. Mit gondolnak rólam az emberek? Rólam az ember fiáról. Mit mondanak az emberek? Mit gondolnak rólam az emberek? És most vehetnénk mai példákat, ugye felsoroltunk már egy-két jellemzőt, ami az egyházra vonatkozik, de ez nagyon sokszor összekapcsolódik a Krisztusról alkotott véleményükkel is ezeknek az embereknek, akik ítéletet gyakorolnak. Az első kérdés az, hogy miért kérdezi ezt meg Jézus? Hogy mit gondolnak róla az emberek? Miért kérdezi ezt meg Jézus? Jézust is érdekli az, hogy mit gondolnak mások róla? Milyenek vagyunk? Ugye mi ilyenek vagyunk, mi mindig nézzük, lessük azt, hogy mit gondolnak rólunk az emberek. Jézus is egy ilyen gyenge pillanatában van éppen.
Milyen képet mutatnak ki
fel? Igen. Ugye Jézus nyilván nem azért csinálja ezt, mint amiért mi szoktuk, akik annyi visszacsatolást várunk, annyi elismerést, elfogadást, várjuk az emberektől azt, hogy mondják azt, hogy jól csinálod, jó vagy, értékes vagy. Jézus is ezt várná a tanítványaitól, nyilvánvalóan nem. Hogy elképzelem Jézust, hogy mondjátok, hogy megy ez a misszió. Valami visszacsatolást adjatok nekem. Hol tart a sikerességi rátám? Jobb vagyok, mint az ószövetségi proféták? És akkor a tanítványok elkezdik bátorítani Jézus, hogy Jézus, te figyelj, némelyek Keresztelő Jánosnak mondanak neked, Jeremiásnak mondanak téged, nagy profétának, úgyhogy nagyon jól csinálod Jézus, csak így tovább. De nyilvánvaló, hogy nem erről van szó, mert nagyon jól tudjuk azt, hogy Jézus sohasem épített emberek véleményére. Neki nem számított az, hogy ki mit gondol arról, amit ő csinál, vagy tesz. Tanítványok rengeteg mindent láttak már Jézus munkájából, szavaiból, hallották őt, látták őt, hogy mi mindent tett és tanított, és azt is tudjuk, és a tanítványok is tudhatták, hogy Jézusnak egyetlen egy dolog számított, az Atya elismerése, az Atya szeretete, az Atya elfogadása, és tudta, hogy ez megvan. És akkor mindenem megvan. Te vagy az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm, mondta az Atya Jézusnak a megkeresztelésekor, és aztán nem sokkal később ehhez képest, amit most felolvastunk, majd a megdicsőülés hegyén ugyanez a szózat elhangzik a mennyből. ez a megerősítés, hogy fiam, jó az, amit csinálsz, szeretlek, ettől függetlenül szeretlek. Jézus Krisztus ebben gyökerezett, az Atya el nem múló szeretetében. Tehát világos, hogy Jézust nem érdekelte az, hogy mit gondolnak róla az emberek. És az egy dolog, hogy mit gondolnak Jézusról az emberek, de Jézus sokkal inkább érdekelte az, hogy mit gondolnak róla a tanítványai. Ugye, valóban erre készítette fel őket, ahogy mondtad, erre a kérdésre készítette fel Jézus a tanítványait. Szóval egy dolog, hogy mit gondol rólam a világ, hogy mit gondolnak rólam az emberek, de ti mit gondoltok rólam? Ti kinek mondotok engem? Mert ez élet-halál kérdés, hogy ti mit gondoltok rólam. És ezt most nektek is mondom, nekünk is szól ez az ige, hogy mi mit gondolunk Jézusról, mi kinek valljuk őt. Mert ezen áll vagy bukik az örökkévaló sorsunk, és nem csak az örökkévaló sorsunk, hanem az is, hogy hogy fogjuk leélni azt az életet, azt a néhány tíz évet, amit Isten adott ezen a földön. Simon, ugye a tanítványok szószólója, mindjárt úgy el tudom képzelni, hogy félrelökött minden tanítványt, és bátran, magabiztosan kiállt, és azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Mit jelent ez? Mit jelent ez? Mi az, hogy Krisztus? Ő a várovárt messiás, és mit fog csinálni a várovárt messiás? Ez egy görög szó, görögül felkentett jelent, ennek a héber megfelelője a messiás, messiah, felkent. A várva várt messiás, aki mit fog csinálni?
Elhozza
Isten országát, Isten királyi uralmát, bevezeti erre a földre, helyreállít mindent, amit a sátán tönkretett a bűnesettől kezdődően. Tehát azt mondja Péter, hogy te vagy az az ember, te vagy az az eljövendő király, Dávid utóda, a felkent, a messiás, aki majd mindent helyreállít, aki elhozza a békességet, az örömöt, a helyreállítást, teljes helyreállítást ebbe a világba, akinek a vezetésével el fog jönni Isten országa ebbe a világba. És itt van. Péter elismert, hogy itt van benned, eljött ez a király, és vele együtt Isten országa. Te vagy a Krisztus, akit várva várt, akit az egész zsidó nép várva várt, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És erre Jézus azonnal válaszol, és azt mondja, boldog vagy Simon, Jóna fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az ő mennyei atyám. Vagyis azt mondja Jézus, hogy bingo, végre eltaláltad a helyes választ, végre eljutottál erre a felismerésre, és ez csodálatos, ez fantasztikus. De tudd meg, hogy nem a te nagy okosságod, a te ügyes emberi logikáddal jutottál el erre a következtetésre, hanem Isten maga jelentette ki ezt neked. Hiszen Péterék rengeteg mindent láttak és hallottak Jézusról, és pont egy olyan csoda sorozat után vagyunk, ahol kétszer látták őt megvendégelni a sokaságot, a 4000-eket, az 5000-eket, és mégis amikor mennek át a hajón az egyik partra a másikra, kérdezik, hogy húha, nem hoztunk elég kenyeret, honnan fogunk kenyeret venni? És Jézus kőkeményen megfedi őket, óvakodjatok a farizeusok kovászától, attól a hitetlenségtől, ami az életetekbe kerülhet. És ezután hangzik el ez, amit Péter mond, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, és mondja ki, na, Péter, tudod, most jó figyelj rám. Erre a felismerésre soha nem jutottál volna el. És Péternek egy szava nem lehet. Ezt egyedül az Isten jelentette ki neked. És ez ma is igaz, ha bármelyikünknek helyes ismerete van Jézus Krisztussal kapcsolatban, ha valaki ezt tényleg tudja hinni, hogy ő a Krisztus, az Isten fia, az egy csoda. Az egy csoda. Erre a felismerésre magunktól nem jutnánk el. Ez ugyanolyan csoda volt akkor, mint most. Tudd meg, Péter, hogy ez a felismerés nem tőled származik, hanem a mennyei atyától. Óriási kegyelem. Jó. És mi következik abból, ha valaki eljut erre a felismerésről? Mi következik abból, ha mi hisszük azt, hogy Jézus a Krisztus, az eljövendő messiás, aki mindent helyreállít, az élő Isten fia? Erre válaszol Jézus a következő versben, 18. versben, és most egy kicsit befékezünk és megállunk. Két kérdés kell tisztáznunk ahhoz, hogy ezt az ige verset ezt helyesen értelmezzük, helyesen értsük. Az első, hogy ki a kőszikla?
Jézus.
Igen, nagyon jó, ez a hittanos válasz, nagyon jó, ugye, ez biztos, hogy bejön ez a válasz. Jézus a helyes válasz, és valóban tudjuk, hogy Jézus Krisztus a kőszikla, amire minden épül, ami ő hozzá tartozik, aki ő hozzá tartozik. De ebben a kontextusban hogyan finomítanánk ezt a választ? Nagyon jó. Nagyon jó, mármint nagyon jó, hogy ezt az érvet felhoztad, vagy ezt a látást. Így van. A katolikus magyarázat szerint Péter a kőszikla. Ezért tüntettem föl itt azt, hogy mi áll az eredeti szövegben. Ugyanaz a szó, de különböző nemben szerepel ez a szó. Azt mondja, hogy te Petrosz vagy, és én ezen a Petrán építem fel az én anyaszentegyházamat. Az egyik egy kövecskét jelent, a másik pedig kősziklát. Yeah, tehát ebből is kiderül, már az ősi szövegből kiderül, hogy Jézus nem Péterre gondolt, hanem mire? Oké? Igen, ez az egyik opció, hogy a hitvallásra, Péter hitvallására, vagy
a hitre.
Vagy a hitre, a hitvallásra, vagy a hitvalló Péterre. Ugye? A hitvalló Péterre, aki így gondolkodik Jézusra, aki ezt hiszi Jézusra, azt mondja, na, erre fog épülni az én egyházam. Erre fog épülni az erre a hitvallásra, ilyen emberekre, ilyen hitvalló emberekre, és később érdekes, hogy pont maga Péter írja azt a Péter levelébe, hogy ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek föl lelki házzá. Ja, Péter tovább vezeti ezt a gondolatot, tudja jól, hogy mi fontos építő kövek vagyunk. Belőlünk épül az egyház. Krisztus maga az alap, és a róla szóló hitvallás, de mondhatnánk talán így is, hogy és a róla hitvallás tevő, szavakkal és tettekkel hitvallás tevő emberek. Mint Péter. De figyeljétek meg, hogy a következő pillanatban ugye ez a hitvalló Péter a sátán eszközévé válik. Néhány verssel később, nem tudjuk, hogy pontosan mennyi idő telhetett el a két párbeszéd között, néhány verssel később mit olvasunk? Távozz tőlem, sátán. Mondja ugyanennek a Péternek Jézus. Távozz tőlem, sátán. A kősziklából úttorlasz lesz. Ugye, haszontalan építőkő lehet belőle egy pillanat alatt, ha engedi, hogy a sátán szócsövévé váljék. Ugyanez igaz sajnos ránk is. Ugye, van, amikor hitvalló üzemmódban vagyunk, és állunk sziklaszilárdan Jézus Krisztuson, és ebben a hitvallásban, hogy ő a Krisztus, az élő Istenek fia, és győzelmeket élünk át az életünkben, és valamikor kilépünk ebből a szerepünkből, kilépünk ebből az új identitásból, új státusból, és úttorlaszokká válunk, haszontalan építőkövekké. Ez bármelyikünkkel megtörtént. A fontos, amit jegyezzünk meg eddig ebből, hogy nem Péter maga önmagában a kőszikla, hanem Jézus Krisztus és a róla szóló bizonyságtétel, illetve azok a hitvalló emberek, akik ezt vallják, hogy Jézus a Krisztus, az élő Istennek fia. A második fontos kérdés, hogy hogyan értelmezzük a második tagmondatot. Ami a hagyományos fordítás szerint így hangzik, hogy és én ezen a kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. Milyen egyházkép rajzolódik ki bennünk, ha csak ezt a második mondatot nézzük? Mit csinál az egyház? Támad vagy védekezik?
Védekezik.
Yeah. Az egyház eszerint a fordítás szerint, ami helyes fordítás, ugyanúgy, mint amit már nem sokára mondok, eszerint a fordítás szerint védekező állásponton van. Kaz? Az egyház alapvetően defenzív, alapvetően védekezik, és ezt tükrözi, ezt a hagyományos értelmezést tükrözi az egyházaink jelenlegi helyzete is. Védekező üzemmódban vagyunk. Yeah. Azt gondoljuk, azt ültették a fejünkben, hogy a mi feladatunk, mint Krisztus egyházáé, az, hogy ellenállva a sátán támadásának, a világ befolyásának, a bűnnek, valahogy kihúzzuk ezt a néhány tíz évet itt a Földön, és cél a mennyország. De örök életünk van, az örök életünk biztos tudatában, valahogy tartsunk ki, tartsunk össze, zárkozzunk be jól a mi kis erődünkbe, és tartsuk kívül a sátánt és az ellenséget. És majd eljön az idő, amikor fellélegezhetünk, és ez a görcs, ez feloldódhat, és találkozunk a messiással, szemtől szembe, de jó lesz majd. Majd akkor, igen?
Tehát itt a logika szerint pontos fordítva van minden, és a kapu az mindig a várhoz tartozik, amit támadnak. És
jó.
Emlékezünk a Sámson jelenetre, amikor oda megy, és kitírja a filiszterus a kapuját, és a legnagyobb gyalázat volt. Mert a kapu mindig...
Ügyes, így. Nem vagy te véletlenül régész?
De.
De ezért jó, hogyha összeadjuk az ismereteinket. Ugye a csoportos igetanulmányozásban óriási lehetőségek rejlenek. Nagyon jó, nagyon jó. Még egy visszatérve még az előző gondolathoz, és utána erre fogunk tovább menni, amit érintettél, hogy ugye nagyon sokszor ez a kép él bennünk, hogy az egyház olyan, mint egy erőd, mint egy hihetetlenül bebiztosított erődítmény, ahová a keresztények bevették magukat, és hívogatják az embereket, gyere közénk, nagy veszélyben vagy, veszélyben van az életed, az örökké való sors, hogy gyere, itt biztonságban leszel. És akkor gyere, töltődjünk együtt. Gyere, valahogy húzzuk ki együtt a váron belül. Aztán látunk ilyen ábrázolásokat is, amin az egyház egy hajó képében jelenik meg. Egy bárka, ez még ártatlanabb, mint egy hajó. Egy bárka képében. A Dunántúli Református Egyház címerében is. Ott van egy vitorlás hajó, vagy akár említhetnénk Püski Lajos legújabb könyvét, anélkül, hogy én kritizálnám az ő a könyvének a tartalmát, sokat elárul ez a kép, amit ide rakott. A gyülekezet építésről szól, és milyen a gyülekezet? Olyan, mint egy sétahajó. Olyan, mint a Titanic. Olyan, mint a Titanic. A célja, hogy egyik partra átjusson a másik partra, valahol. Odakint tombol a tenger. De tartsunk ki, tartsunk ki. Tartsuk kívül a vizet a hajónkból. És a cél, hogy célba érjen ez a hajó. Ugye ez az egyetlen életcél. Na most, és akkor megyünk most át arra, amit Balázs is mondott, hogy valóban ez már el kell, hogy gondolkodtasson bennünket, hogy itt a pokol kapuinak a úgynevezett támadásáról van szó. Ugye a kapuk védelmi célt szolgálnak. Általában védelmi célt szoktak szolgálni, nem szoktak támadni. Védekezést. Védekezésre vannak. A másik dolog pedig, hogy ezt a második tagmondatot talán helyesebben úgy lehetne fordítani, hogy ezen a kősziklán építem fel az én nagyon szent egyházamat, és a pokol kapui sem fognak erősen állni azzal szemben. Ez ugyanolyan legitim fordítás, mint a másik, ami egy védekező egyház képét mutatja. Ez viszont egy offenzív egyháznak a képét festi elénk. Igaz? És ha Jézus egész földi szolgálatát megnézzük, Jézus mit csinált? Támadott vagy védekezett? Pontosan, ez volt az első ige nekem is, amikor ezt tanulmányoztam, ezt az igét, hogy én azért jöttem, hogy az ördög munkáit lerontsam. Nem azért, hogy védekezzek a sátánnal szemben. Ördögöket űzött, ahol megjelent, vonyítva menekültek a démonok. Vívott ő szócsatákat, próbálták őt sarokba szorítani, tehát nem mondom, hogy nem védekezett soha. Védekezett, de minden szócsatát megnyert. És alapvetően az ő szolgálatát mégis, azt kell, hogy mondjuk, a támadás, az offenzíva jellemezte. És ez nem mindegy. Nem mindegy, mert nem mindegy, hogy az egyház feladata, és a mi feladatunk az, hogy húzzuk ki valahogy ezen a világon, védekezzük ki ezt a néhány tíz évet, vagy pedig nekünk ennél komolyabb, aktívabb feladatunk van ebben a földi életben. Jézus szerint, és ez szerint az ige szerint is, offenzívában vagyunk. Jézus egy olyan egyház képet fest elénk, ami folyamatosan tör előre, bővül, és sorozatosan rombolja le az ördög erődítményeit, bástyáit ebben a világban. Nem csak a személyes életünkben, hanem az élet minden területén. Ebből pedig egy missziói szemléletmód kell, hogy fakadjon. Egy missziói szemléletmód, egy missziói lelkület kell, hogy fakadjon. Én úgy érzem, hogy ez az, ami hiányzik. Ez az, ami nagyon-nagyon hiányzik a mi gyülekezeteinkből. És tudjátok, ezért jöttek létre a kisegyházak. Mi sokszor szídjuk őket különböző gyakorlataikért, meg tanításaikért, de lenne bennünk annyi alázat, hogy tanulnánk tőlük azt, amiben viszont jók, hogy missziót végeznek. Van ismerősöm, aki az ifjével kijár, a nem tudom, most nem nevezek meg tereket, Budapesten, szombatonként az ifi vezetőjükkel együtt, hogy evangelizáljanak. Az más dolog, hogy mi a véleményem az ilyen utcai evangelizációkról, amikor hangos bemondókkal üvöltöznek, és szerintem több kárt okoznak, mint hasznot. A módszert lehet vitatni, de azt a lelkesedést, azt az elszántságot, hogy hát erről szól a Biblia, erről szól az ige, kiküld minket a világba Jézus, akkor nekünk ki kell mennünk, akkor nekünk ott kellene lennünk. Valaki egyszer azt mondta, hogy többen kellene lennünk kint, mint bent. Ezért jöttek létre a kisegyházak. Hogy néz ki a mi missziói stratégiánk? Azt várjuk, hogy az emberek jöjjenek be az erődünkbe. Jöjjenek be a mi kis szubkultúránkba, fogadják el azt. Érezzék magukat otthon rögtön. Értsék meg azt a kánaáni nyelvezetet, ahogy nagyon sok lelkész beszél, és fogalmazza az evangéliumot, és csomagolja az evangéliumot. Hogy zajlik egy evangelizáció? Mit hirdetünk? Evangelizáció lesz az XY templomban, és ki fog evangelizálni? Cseri Kálmán! Anélkül, hogy én Cseri Kálmánt szolgáltát vitatnám, vagy bármilyen tiszteletlenséget mutatnék irányában, nagyon tisztelem őt. Értitek azt, hogy egy nem hívőnek, egy elveszett embernek, aki soha a templom közébe sem jött, Cseri Kálmán neve nem mond semmit. Jobban többet érnék vele azt mondani, hogy Michael Jackson fog evangelizálni, arra eljönnének. Pláne, hogy már halott. Arra eljönnék. Cseri Kálmán, mit mond ez? Mit mond ez az elveszett engem a kívülállóknak? Semmit. És azt várjuk, hogy jöjjenek be mi hozzánk. Valaki egyszer azt mondta, hogy úgy érezte magát, mint egy 16. századi időutazáson. Nagy nehezen sikerült elrángatnom őt az evangelizációra. Többet a környékére se jött a templomba, és most ott van valamelyik kisegyháznak a soraiban. És akkor próbáljam őt visszarángatni? Na, bocsánat, egy kicsit elragadtattam magamat, de remélem értitek. Értitek az üzenetet. Miért nem tudjuk egy közösségi házban, egy tornateremben meghirdetni ezeket az alkalmakat? Igen.
Még az is, hogy ezzel nézzük meg azt is, hogy kit szoktunk hívni erre. A másik hívő.
Erre az ilyen hirdetésekre a másik hívő fog eljönni.
Meg a gyülekezeti tagokat hívjuk.
A másik hívő fog eljönni.
Én legalábbis úgy gondoltam eddig, hogy az evangelizáció a már hívő hitének a megerősítése. A misszió az meg megint egy más dolog. Tehát, hogyha meghirdetnek egy evangelizációt,
nagyon jó, hogy ez a kérdés előtt.
Az azoknak szól, akik tulajdonképpen már hívők, de nekik kell megerősödni az, hogy a misszió, tehát hogy ez egy két különböző terület.
Nagyon jó. És ugye ez pontosan azt jelzi, hogy ez a mi benyomásunk. Ez a mi benyomásunk arról, amikor evangelizációt hirdetünk, és ahogy hirdetjük, és ahova hirdetjük, hogy ez bizonyára a hívők hitének megerősítéséről szól. De Pál hova ment evangelizálni? Igen, ment oda, ahol az elveszettek voltak. Nem azt várta, hogy jöjjenek be a gyülekezetekbe, hanem ő ment azon, ahogy megtért, ment, és hirdette az evangéliumot. Ott ez a szó áll. Evangelizomáj. Evangelizál. Az evangelizál, az mindig az evangélium, a nem hívők evangéliummal történő elérése volt. Amiről testvérünk szólt, az a hitmélyítés. Arra vannak hitmélyítő alkalmak, hitmélyítő csendesetek hétvégén. Az Isten tiszteletet.
Csak szóba veszük az evangelizáció,
ez a baj. Az evangelizáció az mindig kifele irányult, mindig az elveszettekre irányult. Az elveszetteket próbálta elérni, kellene, hogy próbálja elérni.
az evangélizációnak. Nem tudom, hogy evangélizációnak hívjuk, vagy sem, hanem hogy a...
Pontosan.
Hogy te missziónak neveztél, az már akkor hiányzik. Tehát,
misszió vagy evangélizáció?
Mindig is úgy hívjuk, csak a hiányok.
Igen. Igen.
Most csinálunk egy evangélizációs hetet, akkor az a gyülekezetnek az evangélizációs hetet.
Ez a baj. És ezt mondom, hogy ez a baj. Hogy ez baj. Ez baj, ezt nem tartom helyesnek. Annak fényében, amit Jézus mond az ő egyházáról, és az ő egyháza küldetéséről. Szükség van ilyen alkalmakra, hogy a hívők is erősödjenek, de az nem az evangelizáció. Igen, tehát ha hitmélyítő, akkor az valószínűleg magas lenne egy olyannak, aki még nem találkozott a hittel. Így van. Így van.
Nagyon sok ember jön be a templomba, és ugye az egyik megtérben azt látja az embereknek fogalma sincs, hogy ott van elás, vagy nagy kincs. Ez igaz,
hogy
a kincset nem őrizgethetjük,
így van.
De az a gyülekezet felülséges, hogy ez hihetelmesen legyen elmondva, hogy nem tudatosan, de a világ nyelvét sem figyelemmel kérni a bajba.
Így van.
Ugye a baj az ott is van, hogyha
értetlen,
aki hirdeti, akkor alkalmatlan az ilyen jellegű alkalmatlan a hirdetés.
Minden egyes ige hirdetés az egyben evangelizáció is kell, hogy legyen. Ha nem úgy hirdetem az igét minden egyes vasárnap, vagy minden egyes bibliaórán, hogy azt egy oda tévedt, ilyen környezetben először eljövő ember is megértse, akkor nem teljesítem a küldetésemet. Akkor egy szubkultúrát teremtek, onnan automatikusan kiszorulnak azok, akiktől ez az egész idegen.
Én erre hadd mondjak két jó példát, amit hallottam. Az egyik az, hogy például nem csak evangelizációk, hanem keresztelők, illetve házasságkötések, amikor olyan emberek miatt jönnek el a templomban, mondjuk a családok, ismerősök, akik mondjuk vagy nem is járnak, vagy hát igen, van valami hite. És ott, amikor a pap tudja, hogy kiknek beszél, és mert eljönnek, és ott nagyon nagy lehetőség van arra, hogy akiket oda csalogat az a család, kvázi,
igen.
Ők ezt meghallják.
Pontosan. És ezek óriási evangelizációs lehetőség.
De oda csoportosítják.
Így van. Akkor kellene leginkább hirdetni az evangéliumot. Pontosan, mert tudhatjuk, hogy biztos, hogy vannak ott olyanok, akik soha nem voltak még templomban. Igen.
És hát azért az érem másik oldalon, hogy sajnos tényleg a gyülekezetekre is ráfér az evangelizáció, mert bármikor egy gyülekezet, sajnos tényleg csak egy apró felelődéke az, aki befogadta Krisztust, és nem csak hagyományból vallásos.
Ez így van.
És nekik is meg kell
térni. Ez így van. Ha ilyen ígéreteink vannak, és ha Jézus egy ilyen egyház képet fest nekünk ma, az ő igéjéből, amiről azt mondja, hogy mi a pokol kapuit fogjuk döngetni, és be is fogjuk dönteni azokat, mármint Krisztus egyháza be fogja dönteni azokat, akkor nekünk a pokol kapuit kellene döngetnünk, nem csak az emberek személyes életén, hanem a társadalom, a világ, a különböző életszférák régiójában, területén, és akkor nekünk a pokol kapuit kellene döngetnünk a mezőgazdaságban, a politikában, az orvostudományban, az igazságszolgáltatásban, a szociológiában, a pedagógiában. Mondhatnánk bármit. Abraham Kuiper mondta egyszer, hogy Jézus Krisztus, amikor erre a világra néz, akkor azt mondja, hogy nincs egy négyzet centiméter ezen a világon, amire nem mondanám azt, hogy ez az enyém. Jézus Krisztus ennek a földnek, ennek a világnak a teljhatalom úra. Azt mondja, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És a mi feladatunk, Jézus Krisztus egyházának a feladata az, hogy Krisztus uralmát felmutassuk az élet különböző területén, a legkülönbözőbb hivatásokban, a legkülönbözőbb területeken. És pontosan erről fog szólni a mai alkalom. Meghívtunk három előadót, három mondjuk így szakember, egy agrármérnököt, egy kereskedelmi rádiónak az igazgatóját, és egy a keresztény pedagógiai rendszer, keresztény oktatásnak a magyarországi képviselőjét, aki erről tanít, és ezek az emberek fognak bizonyságot tenni arról nekünk ma, 11 órától kezdődően, hogy ők hogyan élik meg a hitüket, ők hogyan élik meg azt, hogy Jézus Krisztus egyházának a tagjai, akik a pokol kapuit döngetik ezeken a területeken. És a célja mindennek az lesz, hogy megtanuljuk mi is, vagy elkezdjünk megpróbálni ráérezni arra, hogy nem csak a lelkészek feladata, Isten vagy Krisztus uralmának a felmutatása ebben a világban, hanem mindannyiunké. Mindannyian katonák vagyunk. Hogy hívta Isten az ő ószövetségi népét? Izrael. Izrael, mit jelent ez? Isten harcosa. Isten harcosa. Háború van. Háború van. A háború nem ért véget. Emlékezzetek vissza Isten álmára. Remélem, hogy emlékeztek. Ha nem, akkor még egyszer elmondom. Hogy mi a cél? Az a cél, hogy Isten dicsősége, Isten országa eljöjjön erre a földre. Jézus Krisztus így tanított bennünket imádkozni, ugye, hogy mi atyán kivegy a mennyekben, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ez a cél, hogy eljöjjön Isten országa erre a földre. Igen?
Csak azt akartam mondani, mostanában nekem az a tapasztalatom, hogy nem ez lesz, hogy elmenni, hanem inkább a cél. És ennek is sok helyen tapasztaltam ezt, hogy és ki az, aki nem kiválasztott?
És ki az, aki nem kiválasztott?
Igen,
ezt mire?
Ki az, aki nem kell tennem. Tehát nem kell arra az Isten.
Ebben nem is megyek bele. Ebben nem is megyek bele. Most nem beszéljük a kiválasztásról, meg ne beszéljük arról. Nyilván ez nem a mi feladatunk, hogy mi azt nézegessük, hogy kinek hirdessük, kinek nem. Mindenki felé küldetésünk. Akit az utunkba hoz Isten, ahová lehelyez bennünket, arra a munkahelyre, abba a hivatásba, ott is vannak emberek, akiket el akar érni, és csak rajtunk keresztül tud elérni. És hogy mennyire, hogy milyen fokú ez a hangsúlyeltolódás, erre próbáltam összerakni a mi atyánk egy mai változatát, hogy hogyan néz neki ma a mi atyánk. Olvasom. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, ami mindennapi problémánkat old meg nékünk ma, ami tőled rendelt társunkat hadd lejjük meg ma, aztán jönnek a pietisták, a kicsit szentebb életet élők, akik már a bűneikkel is foglalkoznak, bocsásd meg a mi vétkeinket, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, ez még mindig rólunk szól, ez még mindig a védekezés, szenteltessék meg a te neved, na ez már közelít, és akkor jön a lábjegyzet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki, amen. Jézus mit mondott? Azt mondja, keressétek először az Isten országát. Tegyetek meg mindent azért, hogy az Isten országa terjedjen ott, ahol ti vagytok. Mutassátok föl, képviseljétek a királyotokat, a királyok királyának szolgáltok, a királyok királyának hadseregében harcoltok, egy győztes csatát vívtok. Igen, Jézus megmondja előre néhány verssel később, hogy aki én utánam akar jönni, az mit csináljon? Tagadja meg magát, és vegye föl az ő keresztjét. Ebben most nem megyünk részletesen bele, ugye ez azt jelenti, hogy legyen kész meghalni. A kereszt nem egy nehézséget jelent, az akkoriban halált jelentett. Legyen ott az ő tudatában az, hogy ez az életébe kerülhet. Ha ő következetesen kitart ebben a meggyőződésében, hogy Jézus a Krisztus, annak ellenére, hogy az általam tapasztalt, észlelt dolgok is ennek ellene mondanak, mégis hiszem, hogy Jézus a Krisztus, és én neki fogok engedelmeskedni, mert ő a király, ő a királyok királya, neki adatott minden hatalom menjen és földön, és ő az, aki el fogja hozni az ő országát, és én az ő képviselője vagyok. Én az ő hercege vagyok. És én akkor is őt fogom képviselni, és nem adom be a derekamat senkinek és semminek, semmilyen kísértésnek. Edgar Luz, aki Ecuadorban szolgált az őslakosok között, az ottaniak között, aki majd a negyed évben is fog tartani alkalmat, egy egész sorozatot a misszióról, hogy hogy néz ki ez a gyakorlatban. Ő mondta egyszer azt, Pasaréten szolgált közöttünk, és így fogalmazott, hogy egy gyülekezet életképességét, nagyságát nem az mutatja, hogy hányan járnak oda, hanem hogy hány ember tud mozgósítani a misszióra. Figyeltétek? Lehet, hogy egy kisebb gyülekezet, ahol többen misszióznak, az egy nagyobb gyülekezet. egy nagyobb gyülekezet? Ugye többen kellene lennünk kint, mint bent. Úgy gondolom elérkezett az idő, hogy valaki új logót készítsen az egyház számára, ami sokkal inkább egy csatahajót ábrázol, vagy egy repülőgép anyahajót, ahonnan a repülőgépek, a harci repülőgépek kirajzanak, és visszatérnek egy-egy küldetés teljesítése után. De jobban tükrözni az egyház lényegét, nem? Most szándékosan provokatív ez a kép, vagy egy az erődből kiáramló hadsereg, aki kimegy, hogy győzzön, hogy beálljon ebbe a háborúba. Kimegy oda, ahol az elveszettek vannak. És mik a mi fegyvereink? Most nehogy bárki is a keresztes hadjáratokra gondoljon. Efézusi levél. Ugye ott többnyire védelmi fegyverek vannak, de ott az ige kardja. Ugye 2 Korintus 10.4-ben mondja a Pál apostol, hogy a mi fegyvereink, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Melyek a mi fegyvereink? Melyek a mi nem testi fegyvereink? Az evangélium hirdetése, az ige kardja. Szavakban és tettekben. Augustinus mondta egyszer, hogy a mi feladatunk az, hogy hirdessük az evangéliumot, és ha szükséges, használjunk szavakat is. Mi sokkal előbbre járunk a szavakban történő evangelizációban. Tehát az evangélium hirdetése, a kitartó, közbenjáró imádság, és az áldozatkész szeretet, a tettekben is megnyilvánuló szeretet. Azt mondja Jézus, hogy ő már legyőzte a világot. A győzelem biztos. Egy győztes csapathoz tartozunk. Sőt, azzal biztat bennünket, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint aki a világban van. Hiszed azt, hogy Jézus valóban a Krisztus, az Isten fia? Mert ha igen, akkor már rég kint kellene lenned. Akkor rég kint kellene lenned. Ha ezt tényleg hiszed, ha most azt mondod, hogy hiszed, akkor ránzsd elő a kardodat és irány a csatamező. Mikor hangzik el a csata kiáltás Jézus szájából? Ja. Nagy missziói parancsban, aminek az elejét megint csak el szoktuk hadarni, de azt mondja, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Támadás! Támadás! Nagyon sok az elveszett odakint. Nagyon sok az a terület ezen a világon, ahol még nagy a sötétség. És Isten azt mondja, hogy ti vagytok a világ világossága. Törjetek le ezekre a területekre. Ott vagytok, bocsánat. Ott vagytok már ezeken a területeken. Tessék végre azzá válni és aszerint cselekedni, akiké Jézus Krisztusban lettünk. Jézus Krisztus győztes katonái, győztes hadserege. Addig nem állhatunk meg, még a király azt nem mondja, hogy a háborúnak vége. Amíg be nem teljesedik az, amit a Jelenések könyve 11-15-ben így olvasunk, a 7. angyal is trombitált, és nagy szózatok lőnek ott fönn a mennyben, amelyek ezt mondták, e világnak országai, e világ felett való uralom, ami urunké és az ő Krisztusáé lettek, aki örökkön örökké uralkodik. Ja, mit mond? Aki győz, megadom annak, hogy velem üljön az én királyi trónomon, mert én is győztem. Ja, ha én győztem, akkor nektek is győznötök kell. Ez egy kemény háború, de biztos a győzelem. Kérdés, hogy hiszed-e azt, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia? És akkor innen tárgyalhatunk tovább. És mehetünk tovább. Erre az alapra építve. Igen. Volt egy kérdés.
Nekem csak az a kérdésem, hogy ezzel azon gondolkozom, hogy vajon hogyan alakult ki a református egyházban ez a fajta személyesség, és hogy ezt mi hogyan tudjuk mai reformátusok átlépni, mert hogy van a mi egyházunkban az egészen biztos kifejezetten, és nem tudom, ez a személyemesség, értitek, hogy miért használom ezt a szót. Tehát, hogy abban a
félénkség,
nem? Félénkség. Nem félénkség.
Gyávaság, mondjuk ki az.
Nem.
Mi ez?
Akkor félénkség.
Személyemesség? Jó, akkor
magyar. Személyemesség. Nem félénkség, nem gyávaságból, hanem mert úgy érzi, hogy az nem az egy olyan szektás dolog, hogy én most kimenjek, hogy missziózzak, hogy olyan hangos legyek, hogy kopogtassak lakások ajtajain, és ez most már egy annyira befele fordulás lett. Én valahogy úgy érzem, hogy ez a református egyháznak a sajátja, egy történelmileg kialakult magatartásmód, nem gyávaság, szemérmesség.
Tisztelet olyan... a kivételnek. Tehát vannak, ezt hangsúlyozom, vannak kivételek, persze, vannak persze, kivételek, persze. De az összkép mégis ez. Ez pontosan ebből fakad, amit én elmondtam, hogy alapvetően erre rendezkedtünk be, hogy nem hisszük azt, hogy ilyen nagy királyunk van, aki mindenkire igényt ad, mindenkire és mindenre.
Én a másik oldalt is szeretném megvilágítani, hogy nem lehet-e, hogy van ennek egy olyan teológiai gyökere, hogy mi jobban rá akarunk mindent Istenre bízni. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy tulajdonképpen nehogy már mi elhiggyük, és én most is így gondolom, nehogy már mi elhiggyük, hogy rajtunk múlik az, hogy mondjuk a kereszténység egy defenzív. Hát azért,
amen.
Azért Isten, aki ott áll, neki azért valami akarata van velünk, a keresztény egyházam, és hogy ez a református gondolkodásban nem jobban, mélyebben benne van, és ez tesz minket egy kicsit úgymond szemérmet, nem gyávává szemérm.
Lehet, tehát ez az Isten szuverenitása, nem? Ez az Isten szuverenitása, és hogy ő a hatalmas úr, ő amit akar, megcsinálja. Amit akar, amit eltervezett, azt véghez viszi, de ez egy kifacsart értelmezése Isten szuverenitása, ez egy egyoldalú értelmezése, mert Isten azt mondja, hogy igen, én szuverén vagyok, te pedig felelős vagy. Felelős vagy, hogy azt tedd, mivel én szuverén vagyok, ezért kell neked ezt tenni. És tedd bátran, mert én szuverén úr vagyok. Én azt mondtam, hogy meg fogom hódítani ezt a világot. Akkor tessék, csináld. És higgy abban, hogy Jézus Krisztus ott van veled, a mindennapokban is.
Nekem az jut előre szembe, hogy talán azért is vagyunk ilyen szemérmesek, vagy félénkek, vagy gyávák, mert borzasztóan sok rossz példát látunk. Tehát nagyon-nagyon nehéz, azt hiszem, azt kell most megtanulnunk, úgyhogy milyen eszközökkel lehet támadni, mert hát én nagyon sok olyat láttuk, de tudom, hogy minden ember felé másképpen vezet Isten útja, vagy másképpen találja meg, de hát én látok olyat, ha engem úgy próbált valaki volna megtéríteni, akkor úgy elfutok, hogy többet oda vissza sem megyek. Tehát, és Álmos bácsinak az a mondás, aki azt mondta, hogy nem vagyunk vigécek, tehát nagyon-nagyon-nagyon kell vigyázni ezzel. Tehát itt ez nagyon borzasztó nagy tudás kell hozzá. Nagyon-nagyon alapos hit, hogy miben hiszek, és ismeret nélkül. Egyszerűen többet lehet ártani, mint használni. És ezért is van bennünk ez a félénkség, mert most az ember a munkahelyén, nem hiszem, hogy Isten azt várja tőlünk, hogy a megrögzött ateista a főnökünknek minden nap olvassunk fel egy igét reggel, mert másnap ki leszünk rúgva. Tehát ez most nagyon egy olyan kielezett példa. De akkor meg kell tanulnunk, hogy ott hogy csináljuk.
Nagyon jó. Köszönöm, hogy ez így elhangzott, mert pontosan erről szól a mai alkalom, a következő alkalom, és az utána következő két alkalom. Tehát összesen 4 alkalommal fogunk erről beszélni. 2 apologetika címen fog futni, a mai meg a következő, ahol pontosan ezt fogjuk tanulni, hogy mit jelent bizonyságot tenni Krisztusról a mai világban, úgy, hogy azt megértsék. Úgyhogy kérdezzenek, hogy ahogy élünk, ahogy látnak bennünket, kibudjanjon belőlük, hogy mi van veled? És el tudja mondani neki értelmesen, nem úgy, hogy na vártam már, hogy kérdezzél végre, figyelj, az a helyzet, hogy te bűnös vagy, Krisztus meghalt érted, ha hiszel benne, örök életed van. Köszönöm, Uram, hogy elmutattam. Szóval pont ezt akarjuk elkerülni, de tehát az a figyelmeztetés, hogy ne legyünk vigécek, ugye az önmagában félrevezető lehet, ugye, ne csináljunk hülyét magunkból. Igen. Én így fordítanám. De ne, én így hívom, hogy vaddisznó evangelizáció, amikor nekirontunk a másiknak, és függetlenül attól, hogy éppen hol tart az életpályáján, az életútján, hogy milyen jelei láthatók Isten munkájának az ő életében, mi ráöntjük az evangéliumot, és neki megyünk. Ettől én is mindenkit intek, és pontosan erről szól ez a sorozat, hogy hogyan lehet ezt értelmesen, szeretettel, a mai kor nyelvének, kontextusának megfelelően csinálni. És ezt nem így születünk. Higgyétek el, sokkal nagyobb ismeretünk van már ahhoz, hogy nem merjünk kilépni, és embereknek a kereszténység mellett érvelni. De ezt kell tanulnunk, ezt tanulnunk kell. És ezt csak úgy fogjuk tanulni, ha ezt gyakoroljuk. És jönnek majd kérdések, amikre nem tudunk válaszolni, és akkor megyünk, és utána nézünk. De hogy ezt hogy lehet jól csinálni, erről fog szólni ez a sorozat.
Igen. Még mondod, hogy ez a hirdessétek az igét alkalmas és alkalmatlan időben, szerintem ez is sok félreértésre
adhat
lehetőséget, mert azért, hogy mondjam, azért vannak alkalmatlan idők.
Főleg, amik az én szemszögömből.
Az én szemszögömből, igen.
Most nem megyek, mert ez
így van. Tehát amikor te alkalmatlannak érzed, lehet, hogy én alkalmatlannak érzem, lehet, hogy most nem alkalmas, de lehet, hogy Isten meg azt mondja, hogy de, most vagy soha. Együtt utazol valakivel a buszon, ugye, és lehet, hogy arra indít a lélek. Tehát lehet azt is vaddisznó módjára csinálni, úgyhogy föláll mellőled, és leszáll két megállóval korábban, csak hogy elkerülje a tömegverekedést. De lehet úgy csinálni, hogy két megállóval tovább megy.
Mert érdekli,
vagy elmegy a védelmás.
Hát csak azt akartam, hogy a református, ez amit megmondta, tehát én egyetértek az, hogy nem jó tudatlanul kimenni, de azt gondolom, hogy ez a különbség a talán az egyik a kisegyházat és a református két véglet között, hogy mi mindent akarunk tudni, meg még a következő sort is, teljesen fölkészülni, tutira, minden esetre, és majd akkor elindulok. És néha ki kell menni, bele kell lépni a Jordánba, és majd utána megáll a folyó.
Így van.
Mi meg a félénkségnek, tehát hogy túl akarunk biztosítani, hogy nem olyan rossz, mint ha
Igen. Ez jó ez a kép, mert nagyon sokszor hasonlíthatók a mai gyülekezeteink egy olyan katonai támaszponthoz, ahol rengeteget olvasunk a hadviselésről, fegyverforgatásról, és utána egy kávé, vagy sör, vagy bor, attól függően mennyire konzervatív gyülekezet, társaságában szépen elbeszélgetünk arról, hogy mit olvasunk. Olyan, hogy kimennénk és csinálnánk. Jó, meg hogy mit kellene csinálni. Így van. Igen.
Mégis ugye a legfontosabb, aki hangsúlyoztál, hogy egy Krisztus alapján biztosan álljuk.
Mondjuk, igen.
Ez az A betű, és itt azt láttam, hogy most is, hogy az A betű, hogy ez a legfontosabb, mert azt el tudjuk mondani, hogy lehet, hogy mondjuk
lehet, hogy ügyetlenül, így van.
Igen. A bizonyság, az ő, hogy a Krisztus azért is nyilván, hogy is stabilan álljuk, és tudjuk, hogy akarozom, de ezt a magabiztosságot adja a bizonyság tételben, hiszen aki Krisztust ismeri, így ahogy mindjében látjuk, azt tovább tudja, ami egyszerűen. Az, hogy ő nem tudja elmondani a mély összefüggéseket a Bibliából, az lehet egy következő lépés, és törekedik el rá. Meg a kisegyházakkal kapcsolatban, vagy nem is a kisegyházakkal, inkább az, hogy azért azt tudni kell, hogy Isten ugye, mikor, hogy milyen formában küld misszióba, mert látok azért olyat, hogy valaki egyszer kiét összehondolok.
Pontosan.
Ha csak kifelé egy Istenes meg egy biztos alap, és ez nem van az otthoni csörgése, akkor nem szóval senki. De sokszor látom, hogy kinek valaki kiég, és mögötte pedig az alappillérek, ha összevonnak, és ezért hitelét veszi a
világban.
Van egy szép rendje.
Ezért tartom jó példának az anyahajó képét, hogy ugye, kirajzanak és visszatérnek ezek a harci repülőgépek. Tehát ők sem maradhattak kinn a végtelenségig, mert egyszer csak kifogy az üzemanyag és lezuhannak. Ugyanolyan tragédia lesz, mintha lelőtték volna őket. Úgyhogy így van, ezért van szükségünk erős közösségekre, de erős misszionáló, kifelé orientált közösségekre. Tehát a gyülekezet sokkal inkább hasonlítható, még egyszer mondom, egy katonai támaszponthoz, vagy egy tábori kórházhoz, ugye, ahol visszatérve a sebesülteket ápolják. És mindenki látja, érzi magára, hogy fú, figyelj, én a kiégés határán vagyok. Nekem most egy kis szünetre van szükségem. És akkor megerősödik, vagy csendeshetek, vagy bármi. De érzitek a dinamikáját, érzitek azt, hogy ez egy egész más kép, ahhoz képest, mint amit mi célul tűztünk ki magunknak, hogy el kellene érnünk, hogy milyennek kell legyen az egyház. Nem ilyen volt. A kezdetek kezdetén nem ilyen volt, és én most csak egy kis ízelítőt adtam nektek, próbáltam adni abból, amiről most a negyedévesek tulajdonképpen egész negyedéven át beszélgetni fognak. Hogy mi vezetett idáig, milyen volt kezdetben az egyház, miért torzult el, mi lett a misszióval, és hogy néz ki a misszió a mi életünkben. És lesz egy kis egyháztörténelem. Úgyhogy nagyon izgalmas lesz. Én is kíváncsian hallgatnám, de sajnos nekem ez már nem fog megadatni, ha csak nem veszi fel valaki. Az lesz a... Azt mondjuk nem lehet. Az lesz a... Úgyhogy kész, saját csapdánkba estünk bele. De. Az lesz a pont az íbetőre. Sokan mondják, én is csak hallom, hogy miért nem ezzel kezdtétek? Mondom, mert nem akartuk lejölni a poént. Mindjárt az elején. Na, én nem tudom, hogy most mi volt ez, kicsengetés vagy becsengetés. Teljesen elvesztettem az időérzékemet, én más dimenzióba kerültünk. De szerintem legyen most szünet. Legyen szünet, és akkor szünetben lehet még kérdezni.